2010-es évek elején ismertem én meg Zsíros Sándor felsőzsúlcai tanárurat, aki ennek nagy apostola volt, sajnos már nincs közöttünk, és az ő inspirációjára adta a nemzetiségi önkormányzatunknak azt a lökést, hogy ezzel a felejthetetlen témával kellene foglalkozni, hogy ne menjék feledésbe. És ennek apropójaként, hál' Istennek sikerült két nagyon korrekt és nagyon jól felkészült szakemberrel találkozni, és összehozott a sors. Nevezetesen a Kis József levéltári igazgatóúrral, illetve dr. Kun Gergely az egyetemen tanít, illetőleg a múzeumban is dolgozik ezzel a két személlyel. Felvettem a kapcsolatot, és úgy tűnik, hogy ez a kapcsolat azért egy idő után barátsággá is alakult, mert láttam rajtuk, hogy nekik is fontos ez a téma. És nem csak egyszer azért, mert kutatási téma, hanem érdekelte őket Magyarország történetének ez a sötét időszaka. Ennek apropójaként azt hiszem, hogy talán 2015-2016-ban elkészültünk az első kötetünkkel, ami úgy szintén a Málenki robotról, illetőleg a gulágról szólt. Az a könyv az inkább egy kicsit leíró jellegű volt, vagyis megjelölte azokat a pontokat, ahol gyűjtőpontok voltak, ahonnan Miskolcra, illetőleg Szerencsre, mert a megyénkben ez a két gyűjtőpont volt, vagonokkal beszállították, vagy gyalogosan behajtották ezeket a szerencsétlen embereket, és onnan vitték Nagy Szovjetunió területére, különböző bányákba, különböző állomásokra. Szóval a könyvünk erről szól, ezeknek a bányáknak, a településeknek a nevét, az ottani életkörülményt próbálja bemutatni, illetőleg a könyv második fele arról szólt, hogy egy már sajnos szintén nincs közöttünk egy túlélő, naplót vezetett az ott eltöltött 4 évéről. És az egy valami csodálatos ajándék volt, hogy ezt hozzá tudtunk jutni, és azt képezte az első kötetünknek a második részét. Igyekeztünk, amit csak lehet természetesen németre lefordítani, csak éppen a nyomdai költségek terjedelme miatt, illetve nagyságrendje miatt próbáltuk azért magát az anyagot egy picit szűkíteni, hogy keretek között maradjunk. Dacára annak, hogy azban volt némi pályázati pénz is, mert azt hiszem, hogy a gulág kutatás emlékével kapcsán írtak ki pályázatot is, és sikerült is megnyernünk egy pályázatot. Nos, ezen fellelkesülve indultunk neki, mégpedig, ha jól emlékszem, talán 2000, ezt követően, tehát rögtön, ahogy a gulág év, azt hiszem az 2 évre, második évre is ki lett tolva, és a kutatók már jelezték előre, hogy rengeteg feldolgozatlan anyag van, amit nem szabadna az enyészetre hagyni. A kormányzati társainkkal megbeszéltük, hogy ki fontos ez nekünk-e, ha igen, akkor mennyire fontos, és annyira volt fontos, hogy mindenféle programokat lemondtunk, összevontuk a költségvetésünket, ugyanis erre a második kötetre már nem volt pályázati pénzünk, tehát a saját költségvetésünkből kellett kigazdálkodni egyrészt a kutatóknak a tiszteletdíját, másrészt pedig a könyvünk megjelenését. Múlt évben, december karácsony előtt 1-2 nappal sikerült megjelentetni a Málenki Robot Nagy Miskolcon című könyvünket. Nos, a két könyvet, ha összehasonlítom, szerkezetében, illetőleg a tartalmában annyi az eltérés, hogy még ahogy említettem, az egy leíró jellegű, itt pedig sikerült a kutatóinknak hozzájutni személyi kartonokhoz. Azokhoz a kartonokhoz, amiket időközben 2016 és 2020 között Oroszország átadott a magyar államnak, és így lehetővé vált, hogy kutassák azok, akiket érdekel a téma. És úgy gondoltuk, hogy akkor ezt a könyvet, ezt a második kötetet, ezt valóban kimondottan ilyen almanach jellegű neveket tartalmazó, neveket és adatokat tartalmazó, illetve okiratok másolatait applikálták be a kutatók, és így alakult meg ki, és így jött létre ez a könyv.
És akkor ez a kiadvány kimondottan Miskolcra vonatkozik, tehát azokról szól, akiket Miskolcról vittek el?
Így van. Pontosabban azért kívánom, hogy kicsit pontosítsuk, mert ugye 1944 decemberre, illetőleg 45 januárjában történt ez a trauma, ez a tragédia, és akkor még nem beszélhetünk igazából konkrétan Miskolcról, illetve beszélhetünk történelmi vonatkozásban, de akkor még se Diósgyőr, se Pereces, se Hámor, se Szirma, Martinkertváros, Martintelep, ezek még nem tartoztak Miskolchoz. Közigazgatásilag önálló egységek voltak, és azért Nagy Miskolcról beszél, mert hát ugye akkor még nem beszélhetünk Nagy Miskolcról, azonban a nagy jelzővel ezeket a településeket is kívánjuk érinteni. Valóban így van, hogy ez most már, ezek a települések, amiket felsoroltunk, tudva lévő, hogy ezek már közigazgatásilag Miskolchoz tartozik, tehát ezért ez a Nagy Miskolc jelző rajta.
Elnök úr a legutóbbi beszélgetésünk kapcsán elmondta, hogy a kiadvány megjelentetésével vagy összeállításával kapcsolatosan a lakossághoz is fordultak, a Málenki robotos elhurcoltak hozzátartozóihoz fordultak, azzal a kéréssel, hogyha van valakinek valamilyen irata, dokumentuma, fényképe az akkori időszakból, juttassa el önökhöz, hogy könnyebb legyen a munkájuk is, könnyebben összeálljon ez a Málenki robot Nagy Miskolcon elnevezésű kiadvány.
Nagyon nagy örömünkre szolgál, hogy a felhívásunk kapcsán sokan megmozdultak. Sok olyan túlélő, aki már nem is miskolci, de mégis eljutott hozzá a hír, hogy mi van készületben, és éppen azért talán egy picit személyes indítatásból is egy-egy fényképpel bejöttek, bementek a levéltárba, csináltunk róla kópiát, azt beaplikáltuk a könyvbe, egy-egy levelet hoztak, amit a hozzátartozóik onnan a fogságból küldött, ezt is beraktuk. Tehát ezzel is próbáltuk színessé tenni, és engedtessék meg nekem, hogy ezúton is hálával, hálámat kifejezve megköszönjem ezeknek a közreműködőknek az együttműködését, mert azt gondolom, hogy minden egyes apró pici mozaik, apró pici mozzanat rendkívül fontos, mert mint egy puzzle játékból is, ha egy kép hiányzik, ha egy kocka hiányzik, akkor már nem teljes a kép. És nekünk az a célunk, hogy a utánunk következő generáció minél tökéletesebben, minél hitelesebben megismerhesse a történelmet. Ahhoz pedig ezek az okiratok, ezek az iratok, ezek a levelek, ezek a fényképek, amik rendelkezésünkre álltak, ezek nélkülözhetetlenek, azt gondolom. De a történelemkönyvben meg lehet tanulni a száraz tényeket, de az érzések nem jönnek át. Na most ezeken a jó szándékú embereknek a felajánlásain, illetőleg, hogy lehetővé tették, hogy az ő hozzátartozójuk által küldött anyagot bemutassuk, az még inkább közelebb hozza, azt hiszem, az olvasóhoz ezt az egész történetet, traumát.
Elnök úr számára melyik volt a legszomorúbb ilyen emlékezés ezek közül?
Igazából az én számomra az a legszomorúbb emlékezés, hogy sajnos már nem lehet elmondani, hogy Miskolcon van túlélő. Azt hiszem 12-én vagy 13-án temettük az utolsót, a Wagner Ella nénit, akinek már lánykor nevén Wagner Ella, aki sok dokumentumban, nagyon sok könyvben, kéziratban visszaköszön az ő neve, Dívos Győriként, és hát ugye nem csak ő, hanem az egész családja, mert a testvérével, testvéreivel hurcolták el, akik közül csak ő jött haza. Így hát maradnak most már az emlékek, mindazok, amiket sikerült begyűjteni, de ugyanúgy mondhatnám a Plósz Miska bácsit, akivel a Gulág emlékév kapcsán a középiskolákban rendhagyó történelemórát tartottunk, nagy-nagy örömre a diákok számára és az érdeklődők számára. Az élet az könyörtelen. Azok az emberek, akik eddig hallgattak, nem beszélhettek.
És Ella néni mesélt elnök úrnak?
Hát az igazság, hogy a koronavírusra való tekintettel nem engedtek be, mert ő szociális otthonban hunyt el. Ott volt az utolsó másfél évét, ott töltötte. Mint ismert, hát a múlt esztendőben nem nagyon volt rá lehetőség, sőt nem csak, hogy nekem, hanem a közvetlen hozzátartozóknak sem lehetett bemenni, sőt csomagot sem lehetett beadni. És amiért az egész nagy fájdalom, hogy Ella néni az utolsó 3-4 évében teljesen megsüketült. Tehát ilyen formán a szeretteivel, a hozzátartozóival, vagy esetleg az érdeklődőkkel sajnos semmiféle kommunikációs lehetősége nem volt. Annyit csináltak a szociális otthonban, hogy amikor telefonhoz kérték, akkor valaki fölvette, és ott ült vele szembe, és próbált szájról olvasni, és próbált így üzenni a külvilágnak. Na de hát ugye ez idős szervezetet egyébként is megviseli, ez a koronavírus, őt meg aztán végképp, de meg kell mondjam, hogy nem a koronavírusban halt meg, hanem az egészségi állapota olyan volt, hogy már nem bírta a szervezetet.
Tudható-e az, hogy 1945. január végén hány civil szemét vittek el Miskolcról?
Az elhurcoltak száma az olyan 450-500 fő között van. Azért nem lehet ezt pontosan, hajszál pontosan meghatározni, mert bizony voltak olyanok is, akiket nem Miskolcról vittek el, hanem éppen az anyósánál vagy a sógoránál volt más településen, és onnan gyűjtötték be, és onnan vitték el. Mert a háború során, ott, mikor a transportot elindították, és egy bizonyos létszámmal, ott az elhunytak, menet közben elhunytak létszámát bizony pótolni kellett. És ott teljesen mindegy volt, hogy magyar, vagy német, vagy szlovák, vagy akármilyen nemzetiségű, hanem beállították a sorba. Előszeretettel állítottak ilyen sorba például a tűzoltókat, az egyenruhásokat, mert mindegyikről azt hitték, hogy katonák. Na de hát ugye, mert ez a trauma, ez nem csak a német nemzetiséget érintette, mondjuk a nemzetiségek közül valóban a németek szenvedtünk a legtöbbet, mert és utána még történt a kitelepítés. Ugye az országnak a nyugati részéről meg vitték vissza Németországba több mint 200 000 németet. Tehát igazából ez valami nemzeti trauma volt, és nem csak a németség, hanem az egész ország számára.
És ebben a kötetben, tehát akkor visszaemlékezések olvashatók a kutatások igen. kapcsán?
Igen, igen, visszaemlékezések, életrajzi adatok, nagyon sok életrajzi adat, született, akiről tudtuk, hogy a kartonok alapján, hogy hol halt meg, akkor sikerült beazonosítani, akkor az is benne van a könyvben, milyen rendfokozatban, hol élt, és utána természetesen, ahogy említettem, a életrajzi adatok kapcsán, például levelezések, vagy a Diósgyőrnek a akkori jegyzőjének nagyon sok dokumentumot szerepel ebbe a könyvben. Hát érdemes, és én a kedves hallgatóknak a szíves figyelmébe ajánlom, hogy keressék a könyvtárakban, mert az a helyzet, hogy mi a nemzetiségi önkormányzatunk központi, illetve helyi költségvetésből gazdálkodik, és hát éppen ezért nekünk nincs lehetőségünk, módunk értékesíteni a könyvet.
Elnök úr, meséljen nekünk még arról, hogy ezekből a visszaemlékezésből mi derül ki annak kapcsán, hogy mivel foglalkoztatták őket, milyen munkára fogták be őket, mert ez ugye egy kényszer munka volt.
Persze. Innen Diósgyőrből és mondjuk úgy, hogy környékéről, tehát Berecest is értem ez alatt, az elhurcoltakat zömében Donbass településére vitték, és Párkamona bányába dolgoztak, illetve a Párkamona bányai környékén, mert ott egymás meg egy ilyen hágyán hátán voltak a bányák, aki ismeri a földrajzot, mert hát gondolom mindnyájan tudjuk, hogy a Donbass vidéke az tele van szénnel, az egy tulajdonképpen szénmedence. És ezért az elhurcoltaknak a jelentős részét bizony szénbányába, és ugye koruknál, nemüknél fogva, mert azért ezt figyelembe vették valamilyen szinten, voltak, akik külszíni munkára, voltak, akiket bányába levezényeltek, vagy voltak, akik olyan jellegű munkát végeztek, hogy a bánya művelés az folyamatos legyen, tehát a csilléket előkészítették, vágatokat hajtottak, mert oda már csak akkor lehet lemenni, amikor már ki van hajtva vágat. Na hát ezek azért embertelen körülmények voltak. Télen, nyáron, teljesen mindegy, hogy milyen ruhába, amire éppen rajtuk volt, de rendkívül nagy volt az elhalálozás.
Azt hallottam ezzel kapcsolatosan, hogy soknak még a sírhelye is ismeretlen.
Így, ahogy tetszik mondani. Megmerem százalékos arányba kockáztatni, hogy amennyit elhúzhatok, annak körülbelül a 20-30%-a ott helyben halt meg, és nem beszélek azokról a közel 10%-nyi elhunytról, akik menet közben, amikor kimentek, ugye hát az egy embertelen körülmény volt, haza már valamivel könnyebben sikerült jönni, tehát ilyen arányokba kell gondolkodni.
És azt is olvastam ezzel kapcsolatosan, hogy azt mondták nekik, hogy a Diósgyőri moziba vitték talán őket, ha jól emlékszem a cikk alapján, azt mondták nekik, hogy egy elbeszélgetésre viszik, aztán másnap vitték a vagonokba.
Nagyon jó tetszik ismerni a történetet. Valóban így van, mert akkor, amikor ugye december 4-én, ha jól tudom, akkor szabadult fel, úgynevezett felszabadult a város, pontosabban a németek kivonultak, nem volt fegyveres ellenállás, a Mokán komité itt helyben átvette az ellenőrzést, és az volt a szöveg, azt mondták neki, hogy az új rend hívei szeretnék a lakósokat, és főleg itt a német lakósokat tájékoztatni az elvárásaikról, és éppen ezért bevitték őket. Az egykori diósgyőri strand helyén volt valamikor a művelődési ház, és ott oda vitték őket be, de onnan már ki se lehet jönni.
Igen, vitték a Tiszai pályaudvarra, az ott lévő marhavagonokba.
A történet szerint volt egy fiatal házaspár, ahol a férfi embert vitték el, és mondta a fiatal asszonyka, hogy hát engem is érdekel, hát csak nem hagyom, hogy a férjemet elvigyék oda a művelődési házba, és én ne halljam, hogy miket akarnak velük szemben támasztani, én is megyek. Jöjjön, hát egyik se jött haza sajnos.
Elnök úr, meséljen nekem még erről a történelmi hátteréről, tulajdonképpen erre miért került sor?
Ha jól emlékszem, 1942-ben, tehát a sztálingrádi fordulat után Sztálin már jelezte a szövetségeseknek, hogy hát ugye az óriási emberáldozatra tekintettel, őnek is szüksége van a Lántország biztosítása érdekében munkaerőre. És bizony az egész, ahogy tetszik, az egész gulág kérdés, az egész nem is kitelepítés, hanem kényszermunkára elhurcolás, ez bizony a szövetségeseknek a tudtával és hozzájárulásával történt. És valamikor az ősz folyamán 0060-as parancsot adták ki, aminek az volt a lényege, miután már itt voltak a szovjetek az országban, bizonyos részeinket felszabadították már, ugye ez így mondták, hogy felszabadították, ezért használom én is ezt a kifejezést, és a 0060-as parancs alapján meg volt határozva, hogy hány évtől hány éves korig férfiakat, nőket, mert nem csak olyan volt, hogy az újrend hívei szeretnék értesíteni és tájékoztatni a lakósokat az elvárásaitól, tehát volt egyszerűen helyben helyben, itt lokálisan, ugyanakkor nagyobb volumenben, valamennyi településen, főleg itt Borsod megyében, ez volt az indító ok, hogy háromnapos kis munkára, Málenki robotra kell menni. Na de hát ugye nem három nap lett, hanem lényegesen több.
Elnök úr, lesz-e folytatása, folytatják-e még a gulák kutatást?
Vártam a kérdését. El kell mondjam, hogy azt hiszem, hogy másfél évvel, két évvel ezelőtt, amikor Oroszországból nagy számban érkeztek ezek a kartonok, amelyeknek a feldolgozása most van folyamatban, illetőleg részben már sikerült is feldolgozni, annak a tartalmától függ, illetőleg attól függ, hogy milyen adatokhoz, információkhoz tudunk hozzájutni, mert én igyekszem a teljes körűségre, tehát igyekszem az indulástól egészen annak a személynek, aki Debrecenen, mint befogadó állomáson keresztül hazaért egész a családjához. Tehát szeretnék egy ilyen teljes kört megkutatni, ahol is látjuk, hogy végül is akik hazajöttek, hogy jöttek haza, mikor jöttek haza. Bár itt ez a könyv olyan valamelyest érinti, de azt hiszem, hogy ez még mindig nem teljes körű. Bízom benne, hogy a kutatóknak is megvan a további affinitása, érdeklődése a téma iránt. Bár jelezték, és mondták, hogy készséggel állnak rendelkezésre. Én ennek tiszta szívből örülök, mert célom, hogy teljes körűen sikerüljön ezt feltárni. Unokáinkkal megismertetni, mert ha ezt mi nem tesszük, akkor nem biztos, hogy lesz rá mód.
Mit mondanak a levéltári kutatók, hogy könnyű hozzájutni ezekhez a levéltári adatokhoz?
Ezzel már nincs probléma, hanem inkább a cirill betű és a magyar, vagy a mi betűnk formánk, illetve a betűink és a leírásaink között vannak óriási eltérések és problémák. Uh-huh. Hát ugye mást jelent egy adott szó német, illetve oroszul, és mást jelent magyarul, mert ezek nincsenek lefordítva. Ez az első kör az, hogy le kell fordítani, ugye? Uh-huh. Mert aki sikerül kivinni, tehát pontosan a helyszín megvan, hogy hová, ez mind oroszul és mind cirill betűvel. Valamelyik csak ceruzával, valamelyik tollal, valamelyik át van húzva többször, új név, új állomáshely van felírva. Tehát ezért is mondom, hogy van bizonyos fajta ilyen irányú tévedési lehetőség. De abban nincs, hogy az már az személy, akiről egy ilyen kartont kiállítottak, az már tuti, hogy az már ott volt a nagy Szovjetunió területén.
Na és ezeket a kartonokat mindenkiről kiállították, akik ott voltak?
Hát így van, ahogy jó tetszik fogalmazni, akik ott voltak, akik megérkeztek az adott, mondjuk, ahogy említettem, Donbass Pákamónai táborába. Első az volt, hogy sorba állították, és mindegyikről fölvettek egy személyi kartont. És ezek azok a kartonok, amiknek egy jelentős részét az elmúlt években Oroszország visszaadta, hogy kutathatóvá váljék.
Elnök úr, és vajon mely korosztályból választották ki, vagy mely korosztályra fókuszáltak annak idején, akiket elvittek a szovjet katonák?
Ez igazából, én ezt nem tudom így meghatározni. Én azt tudom mondani, amit a Sztálin bejelentett a szövetségeseknek, hogy munkaerőre van neki szüksége. Onnantól kezdve ő saját maga döntött el. Volt olyan tábor, amelyiket a Kaukázus vidékén lehették fel. De pontosan az volt ebben szerintem a tendencia, hogy minél távolabb a hazától, mert ha beáll a tél, akkor télen ott lehetetlenség. Onnan végig több ezer kilométeren keresztül, gyalogosan, vagy nem tudom milyen eszközzel, milyen módon, hát egyszerűen kizárt, lehetetlen. Nem is. Szerintem, és ahogy olvastam így dolgokat én is utána, nem is nagyon keresték azokat a megszökött foglyokat, akik a táborból megszöktek, azért, mert tudták, hogy két nap múlva úgyis meghagy. Nincs élelem, nem tud mit tenni, éhen hal, és az úgy az ember meg folyamatosan fárad, ledől, lepihen, ott meg a helyben megfagy.
Elmondanám, hogy az én apukám is ott volt.
Na tetszik látni, milyen. Mondjam azt, hogy kicsi a világ, hogy így a szerkesztésen keresztül tetszik eljutni hozzánk, én meg erről így szerezek róla a tudomást.
Én is úgy szereztem róla a tudomást, hogy az unokatestvérem szólt, hogy kapunk hadigyámolt támogatást. Amikor bevezette a kormány, hogy a hozzátartozóknak támogatást ad, akkor derült ki, hogy hát én is kaphatok támogatást. És így tudtam meg, hogy az én papám is ott volt.
Hát tetszik tudni, hogy amikor megérkeztek, akik túlélők haza tudtak jönni, és a debreceni fogadó állomásra beérkeztek, akkor mindegyiknek megígérték, illetve elmondták neki, hogy ami kint volt, most hazajött, szerencséje volt, felejtse el. Mert ha bárkinek is bármiről szótejt, visszaviszik. Nem csak őt, hanem a családját. Na és a család iránti szeretet és féltés motivált az emberek zömét, ezért nem mertek ők beszélni, ezért nem mertek ők egy árva szót se szólni. Uh-huh. Hát Az első könyvünk alkalmával, amikor adatot gyűjtöttünk, én személyesen találkoztam olyan túlélővel, aki még nekem sem mert, nem is akart beszélni róla. A közvetlen hozzátartozók úgy próbálták őt biztatni, hogy de mama, hát nyugodtan beszélhetsz az úrral, mert hát őnek ez a célja, hogy a könyvben megjelenjék, és mindenki tudomást szerezzen. Na, mama még jobban kétségbe esett. Úgyhogy többszöri találkozásra sikerült vele riportot csinálni. Emberekben olyan félsz és olyan rettegés volt azután, ami ott történt, hogy szerintem a családban sem beszéltek, nem mertek.
Hát nem beszéltek, valószínű, én meg hogy nyilván nem kérdeztem, hát én nem is tudtam erről akkoriban, de láttam a papa arcán azt a szomorúságot. Tehát lelkileg is megviselte őt ez.
Igen. Volt egy közvetlen hozzátartozom, aki hát úgy közvetlen, hogy édesapámnak volt a nagybátyja, aki cigarettapapírra, tűhegyes ceruzával végigírta az állomásokat, hogy ő honnan indult, hová jutott, és hogy jött haza. Sajnos a végén ő úgy halt meg, hogy egyébként testnevelő tanár volt, úgy halt meg, hogy megbomlott az agya. Tehát olyan értelemben, hogy elveszítette a normális gondolkodási lehetőségét. Nem tudom a pontos diagnózist, hogy mi volt, mert én akkor még nagyon kis gyerek voltam, de emlékszem, hogy mondták, hogy a Viktor bácsi, ő leírta, hogy merre járt, és anyukám féltett is tőle pontosan ezért, mert akkor már ő beteg volt, amikor én megszülettem, és hát kerültük a lehetőséget, de ma édesanyja is látta, hogy mit ér Viktor, és cirill betűkkel szépen írta.
És tetszik tudni, amikor meghalt, 54 évesen halt meg a papa, és mostanában jutott eszembe, hogy valószínű, hogy az ő korai halálát, meg a szívbetegségét ez okozhatta. Nem tudta feldolgozni ezt a eseményt az életében.
Hát persze, hát nagyon sokan voltunk olyanok, akik ma mai életben is olyan megrázó élmény ér, amit nem tudok kibeszélni, nem tudom megbeszélni valakivel, mert az a téma, ami ennek kapcsán engem ilyen trauma ért, az másokat nem érint. Másokat nem akarok terhelni, de mégis jó lenne megosztani, és ez egy folyamatos, állandó őrlődést okoz az embernek. Hát persze, hogy felőrli az idegzetét, az egészségi állapotát, és az előbb-utóbb megnyilvánul abban is, hogy mit tudom, a szívét, a magas vérnyomását még dobva, még inkább dob rajta. Tehát így van, ez kétségtelen, hogy tetszik mondani, így van.
Elnök úr, köszönöm szépen!
Nagyon köszönöm az érdeklődést! Kedi csókolom, jó egészséget kívánok!
Kedves hallgatóink, az iménti percekben Lange Lászlóval, a Miskolci Német Nemzetiségi Önkormányzat elnökével beszélgettem.